90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Az év mérnöke díjat kapott Kalácsi René. Díjazták Sátor Aljaújhelyen a Perilla programba érkező alkotásokat. Második évét kezdte meg idén szeptemberben a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem által indított Pataknet program. Urai Szépfalvi Ágnes Munkácsi Mihály díjas festőművész kiállítása nyílt meg Kazincbarcikán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Kalácsi René munkássága számos ponton hagyott kézzel fogható nyomot Heves vármegyében, Gyöngyösön pedig nap mint nap találkozhatunk mérnöki megoldásaival. Szakmai elhivatottságát és kiemelkedő teljesítményét idén a Heves vármegyei mérnöki kamara is elismerte az év mérnöke díjjal. Az elismerés apropóján a díjazottat hallják.
Ez a díj nyilván egy eddig elvégzett, nálam éppen 31 évnyi szorgalmas munkának egy jelzőköve, úgy apostrofálnám. Nem egy életműről szól, hanem arról szól, hogy azt mondja a döntő grémium, hogy amit eddig letettél az asztalra, az értékes, az egy szép munka, és egy klasszikus kis vállonveregetés, hogy jól van, jól csinálod, és hajrá előre. Reméljük, hogy hasonló szép munkákkal további sikereket tudsz majd elérni. Sose volt cím és rangkorságom, nem szenvedem ebben, de úgy tűnik, hogy időnként észreveszik, hogy szorgalmas és becsületes munkát szeretek letenni az asztalra, emellett még időnként maximalista is vagyok, és valószínűleg ezeknek az elismerése az, hogy akár évvállalkozója, akár különböző díjakat nézzen meg mindenki szépen a weblapunkon, hogy azokkal megtiszteltek. Ez nyilván örömteli dolog. Ez egy érdekes dolog. Nyilván alapvetően édesapám. Én akkor derült ki, hogy mérnök leszek, amikor elértem a szemmagasságommal az ő íróasztalát, mert onnantól láttam, hogy mit csinál, és onnantól vége volt a dolognak. Tuti mérnök lesz, majd kitaláljuk milyen, de biztos, hogy az. Édesapám is tervezett, kivitelezett. Én tulajdonképpen az ő haláláig csak vele dolgoztam. Tehát ő volt a tulajdonképpen a mentorom mindenem, azóta is ő az csak most föntebbről kíséri a pályámat, de érzem, hogy támogat mindenben, úgyhogy ő adta ezt, illetve van néhány kolléga, akik közül én Gráf Ottót mindenképpen megemlíteném, építész kollégát, Gyöngyösi nagy nevű építész kollégámat, aki azt gondolom, hogy olyan sok szakmai segítséget és útmutatást adott meg emberségből adott példát, amire érdemes és fontos odafigyelni.
Díjazták Sátor Aljaújhelyen a Perilla programba érkező alkotásokat. Nyíri Péter alpolgármester a kezdeményezés kapcsán elmondta, szerencsés összekapcsolódás a meghirdetett verseny, amelyben nem csak a pályázók kreativitását hívják elő, de emellett ösztönzik a város nevezetességeinek meglátogatására is.
Petőfi, amikor elment Széphalomra és meglátogatta Kazinci sírját, és azt mondta, hogy minden emelkedettebb lelkű magyarnak el kellene oda zarándokolnia, akkor arra hívta fel a figyelmet, amit ő maga is tett, tehát hogy látogassuk meg a jeles helyszíneit, mondjuk a Magyarországnak, ugye ő az akkori Magyarországot bejárta. És Kazinci is megfogalmazta azt, mint Petőfi előd, hogy illő volna az újhelyi fiataloknak nem csak a külföldi változásokat, azaz a külföldi történelmet, és nem is önmagában csak a hazai történelmet, hanem a helyit is, tehát Újhely történetét ismerni. De ebben van egy honismereti indulat, itt arra gondolt Kazinci, új helyet illetően, Petőfi pedig arra gondolt az egész országot illetően, hogy az ember ismerje meg a saját lakóhelyének, szülőföldjének, vagy közegének az értékeit. És ennek a Perilla programnak ugyanez a lényege, mert mi azt gondoljuk, hogy ne menjen el úgy általános iskolás vagy középiskolás a városból vagy az iskolájából, hogy nem látogatta meg a város jellegzetes és kiemelkedően fontos kulturális helyszíneit. Nem látta a városházát, a levéltárat, nem ment fel a Magyar Kálváriára, nem látta a templomokat, nem ment el a múzeumokba, nem látta a kőszínházunkat, és még sorolhatnánk, mert ugye ez hozzátartozik az ő életéhez is. Ha itt tanul új helyben, akkor igenis tud abból táplálkozni, hogy ezeket a helyszíneket megnézi. Tehát erre biztatjuk egy intézmény látogatási program keretében az osztályokat, hogy induljanak el, és lehetőleg minél több helyszínt nézzenek meg. Ha pedig már elmentek az összes helyszínre, akkor menjenek el újra. És még csak azért röviden Petőfire, hogy ő azt mondta, hogy legalább egyszer érdemes, vagy el kell zarándokolni a Széphalomra, hát most már azt mondjuk, hogy évente többször is el lehet, vagy minden évben. És ahhoz, hogy ennek a programnak, ennek az intézmény látogatási, de valójában helyismereti, helytörténeti, vagy a helyi azonosságtudatot erősítő programnak legyen egy kis arculata, ehhez kértük a fiatalok segítségét, és arra kértük őket, hogy rajzolják le az intézményeket, a helyszíneket ők maguk, mert úgy a leghitelesebb, és akkor még közelebb érzik magukhoz, mert jó érzés kötődik az adott helyszínhez, vagy az egész programhoz. Nagyon sok pályamunka érkezett, és hát tudtuk díjazni a legjobbakat. Az első három helyzetet, illetőleg egy közönségdíjat is kiosztottunk.
Második évét kezdte meg idén szeptemberben a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem által indított Pataknet program. A kezdeményezés nem csak pályaorientációs céllal jött létre, hanem egyfajta laza hálózati kapcsolatot és közös programokat kínál a térség csatlakozott intézményei számára. Az eltelt több mint egy év tapasztalatairól Csatlósné Komáromi Katalint, az egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját hallják.
A Pataknet hálózat hivatalosan 2024. szeptemberében indult el az egyetem koordinációjában. Valójában a térségi általános és középiskoláknak egy ilyen laza hálózatát hoztuk létre, amely hosszú távon a ott tanuló diákoknak, középiskolásoknak is, illetve kisebbeknek is a továbbtanulási szándékait, egyfajta pályaorientációját jelenti. Egy mentorpedagógus segítségével olyan támogatást, élményeket, közösségi programokat nyújtunk, amelyek talán a tanulás világába és mindenképpen a tudástranszfer növelése érdekében mozdítja el a tanulókat. Nyitott a közösségünk, szép számmal jöttek iskolák az első évben, ebben a tanévben is bővült ez a kör, és úgy, ahogy én ezt gondoltuk is, mindenféle típusú általános és középiskola fenntartótól függetlenül megtalálta ebben a hálózatban a helyét. A tanév során több programot kínálunk, ami a Pataknet hálózat iskoláinak szól. Első körben ugye az történik, hogy minden tanév elején egy pályázatot ír ki az egyetem, amire iskolánként egy mentorpedagógus pályázhat, aki vállalja, hogy ezt a típusú kapcsolattartást és a programok koordinációját helyi szinten elvégzi. Ezeknek a pályázatoknak az elbírálása után október végén indul meg valójában a közös programok sora, és hát mondhatom, hogy ebben mind a pedagógusok számára van egy csomag, akár a mi képzéseinken való részvétel, akár a szakmai konferenciáinkon, tudományos diákköri eseményeken való részvétel, és a diákok felé, amiben pedig különböző versenyprogramok, de akár említhetem az egyetem által működhetett színházi bérletsorozatot, a nyílt napot, a Pataki Diák Leszek városismereti és helytörténeti vetélkedőt, tehát sok-sok olyan dolog, ami sportprogramjaink, sárkányhajóverseny, tengerszemtúra, ahol élesben belekóstolhatnak abba, hogy milyen hangulatú itt egy rendezvény, kik azok a diákok, akik már itt tanulnak. Természetesen nagyon inspiráló, hogyha van olyan hallgatónk, akik már ebből az iskolai közösségből érkeztek, tehát van egyfajta kapocs számukra. Másrésztről viszont az is nagyon jónak mondható, és ez szándékunk is, hogy az iskolák közötti hálózat erősödjön, tehát ne csak az egyetem által generált programok kerüljenek fókuszba, Így most már ebben az évben az Árpád vezér gimnázium például a pénzügyi tudatosság apropóján szervez rendezvényt valamennyi iskola számára, de ilyen volt a Rákóczi Általános Iskola által novemberben megvalósított Klebersberg nap, ahol szintén az iskola hálózat több partnerintézménye ott volt, és egy kiváló, nagyon sokoldalú Magyarország értékeit bemutató programnak lehettek részesei.
Urai Szépfalvi Ágnes Munkácsi Mihály díjas festőművész kiállítása nyílt meg Kazincbarcikán a Mezei István Művészeti Központban. Az alkotó művei megtalálhatóak többek között a Stockholmi Moderna Múzeumban, az Oszakai Nemzeti Művészeti Múzeumban, a Budapesti Ludwig Múzeumban, valamint a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. A művész szerint a festészet varázslat, amely energiát sugároz a néző felé.
Azon fókuszálok, azon elmélkedem, és azt járom körbe, meg körbe, meg körbe, hogy mi az, amiben ragyogás van, amiben úgy öröm van, ami valahogy úgy visszamegy a kezdeti okokra, valahogy úgy effektíve Istenről, vagy a végtelenségről valamit mondani. Az nagyon jó, amikor úgy bízok abban, hogy ami kiszalad a kézből, az a helyén van. És a hibázás szabadságát megengedni, tehát hogy nem görcsölni közül, hogy Úristen esetleg, nem tudom, elcsúszik, nem pont ott van, hanem úgy hagyni, az nagyon termékeny tud lenni. És utána visszanéző az ember, és látja, hogy megelevenedett, az egy nagyon nagy bónusz. Azt gondolom, hogy egy ilyen jó arszpoetikának választok mostanában az elmúlt, nem tudom, 10 évben biztosan, az a létezés öröme a vásznon. Tehát, hogy a létezés örömétnek az energiáját nem is csak elkapni, benne áramolni. Tehát, ha az ember úgy benne áramol, akkor nyert ügye van.
Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan borult párás helyenként ködös idő várható szitálással, a fagyos tájakon ónos szitálással. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 21-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai értékadó című műsorunkban megismerhetik a Szent Ferenc kisnővérei rend egyik tagját, aki közgazdaságtant végzett és jelenleg szerzetesként él Bükkszentkereszten. Valamint ellátogatunk egy gazdasági konferenciára, ahol innovációs stratégiákat és pályázati lehetőségeket ismertettek.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Első riportunkban ellátogatunk Bükkszentkeresztre, ahol a Szent Ferenc kisnővérei rend egyik tagjával, Szász Csilla Rita nővérrel ültem le beszélgetni a római katolikus plébánián. Jelen pillanatban szerzetesi életmódot él, szerzetesként éli a mindennapjait. Most jelenleg hogyan használja a közgazdász végzettségét, hogyan építi bele a mindennapi szerzetesi életbe a közgazdasági karon megszerzett tudását?
Igazából erre most nagyon egyszerűen tudok válaszolni, mert a hét első két napját számviteli szabályzatok létrehozásával töltöttem, aztán hazaérkeztem, és számlákat állítottam ki az érkező lelki gyakorlatozóknak, tehát azt hiszem, hogy napi szinten, és még fönt vár rám a házunknak az október havi házi pénztárának a lezárása és a könyvelési anyag előkészítése, tehát ez tényleg így benne van a minden napokban, hogy vannak. Egyszerűen az életből fakadóan vannak olyan feladatok. Én egyre hajlamosabb vagyok azt gondolni, hogy a családok is végeznek közgazdasági tevékenységet, mert van bevételük, fizetésük, van kiadásuk, költségeik, vannak rendkívüliek, vannak kiszámíthatóak, tehát hogy mindenkinek valahol kell foglalkoznia valamilyen szinten a közgazdaságtannal, és én egy nagyon fontos feladatomnak tekintem azt, hogy segítséget nyújtani azoknak, akár szerzeteseknek, vagy civileknek, akiknek nincs ilyen végzettségük. Nemrégiben ezt a vidéki otthonfelújítási programpályázatot írtam egy családnak itt Bükkszentkereszten, hogy segíteni azoknak, akiknek nincs meg ez a tudásuk, látásmódjuk abban, hogy a hétköznapi dolgaikat. Tehát nagyon-nagyon sok rétű, ahol lehet a szerzetes életben is használni a gazdasági tudást.
Mikor volt a fordulópont az ön életében, amikor Isten felé fordult? Ugyebár most az előbb említette, hogy 26 évesen történt meg ez. Mi volt az a esemény, aminek kapcsán így döntött?
Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy összeköltöztem Jézussal. Az egyetemi éveim másodévében egy hívő lánnyal költöztünk egy albérletbe, aki később a keresztanyukám is lett, akivel együtt jártunk az egyetemre, és igazából az ő életpéldája volt az. Mi megegyeztünk, hogy ő nem piszkálja a hitetlenségemet, én nem bántom a hitét, és így élünk együtt. Aztán, ahogy teltek múltak a napok, azt vettem észre, hogy ugyanazokkal a nehézségekkel, ugyanazokkal az igazságtalanságokkal néha szembesülünk az egyetemi tanulmányaink során, és hogy neki van egy erőforrása, ahova kapaszkodni tud, és ez elkezdett érdekelni. Nekem ez volt így a fordulópont, és akkor elkezdtem járni a katekumenátusba, Pécsen a székesegyházi bazilikába, megismerkedni a hittel, így tapogatózni a sötétbe a neofiták bátorságával és minden ilyes féleségével együtt. Talán egy laikus szemével nagyon különböző lehet ez a két irányág, mármint a közgazdász és a szerzetesi élet. Ugyebár ez a nagyon materiális világ és a pénzügy, és a másik oldalon pedig a vallás, a szerzetesi életmód. Hogyan lehet ezt a kettőt egyensúlyba hozni?
Sok félelem volt bennem is az egyetemi évek alatt, mert azért, amikor én így elkezdtem mindenféle közösségekbe járni, különösen egy tezéközösség volt, tezémaórákkal, ahová én jártam, akkor, amikor osztották a plakátokat az egyetemistáknak, hogy mindenki vigyen a saját karára, és álltam sorba, hogy akkor közgáz, akkor mondtak, hogy onnan úgy se jön senki, mondom, én is itt vagyok. Szóval ez a körülbelül jöhet-e valami jó a közgáz egyetemről, az azért így benne volt a levegőbe, és azért így negyed-ötöd év felé már találkoztunk azzal is, hogy a multicégek, a határfeszegetések, az ilyen simlis dolgok, hogy mit fogok erkölcsileg azokkal kezdeni. Igazából nekem ezt a dilemmát, amikor visszakerültem Budapestre az egyetemi évek után, a két diplomával a zsebembe, és elkezdtem munkát keresni, az volt az, ami feloldotta, mert nekem az első és civilként az egyetlen munkahelyem az a püspöki konferencia titkársága volt. Bekerültem az egyházi középpontba, és ott azért nyilván sok nehézséggel is találkozik az ember, amikor frissen az apostolok cselekedetei egyház szemléletben bekerül egy egyházi munkahelyre, de hogy azért azok az alapvető erkölcsi irányok, az a lehetőség, hogy minden reggel van szentmise, minden délbe együtt imádkozzuk a zsolozsmát egy munkahelyen, az azért nekem nagyon-nagyon sokat adott így, hogy hogyan is lehet összeegyeztetni a közgazdaságtant az Isten hittel.
A püspöki konferencia titkárságán dolgozott. Mi volt ott konkrétan a munkaköre?
Jogi és gazdasági tanácsadó és számvevő munkakörben dolgoztam ott 4 évet civilként, egész addig, ameddig be nem léptem a közösségembe.
Hogyan alakult az élete ezután, hogy igent mondott a szerzetesi útra?
Ennek van egy előszobája, az, ahogyan az ember igent mond szerintem a szerzetesi útra. Én azért ott a konferencia titkárságán egy szerzetes nővér mellett dolgoztam napi 8 órában. Több szerzetes rendel volt kapcsolatom. Ennek ellenére én nagyon nehezen akartam meghallani azt a hívást, ami az Istentől jött, mert én egy szép nagy családot álmodtam meg magamnak sok gyerkőccel, és aztán, amikor ez így kezdett kibontakozni, nekem azért az a közeg nagyon sokat segített benne, akár az, amikor a főnököm a nagy dilemmáim közepette azt mondta, hogy hát ő nem szól bele az életembe, de jó lenne, ha elmennék egy lelki gyakorlatra, és kitalálnám, hogy akkor most A vagy B igen, vagy nem, vagy mit szeretnék az életem. Szóval, hogy azért az a közeg, meg azok a találkozások szerzetesekkel, papokkal, püspökökkel nagyon sokat adtak hozzá ahhoz, hogy én tudjak lépni ebbe az irányba, és amikor pedig bekerültem, az egy nagyon érdekes helyzet volt, mert én viszonylag korán, tehát a végzettségemnél fogva, engem viszonylag korán megtaláltak a közösségem belül is a gazdasági helyzetek, meg feladatok, már jelöltként pályázatokat írtam az alapítványunk számára, meg azokat segítettem elszámolni. Aztán jött ugye a noviciátusnak az a 2 éve, ami ilyen zártabb, meg befelé figyelősebb, meg a szerzetes élet alapjainak lerakása, akkor viszonylag keveset foglalkoztam ilyen témákkal. Utána itt Bükkszentkereszten kezdtem el lelkipásztori kisegítőként dolgozni, de akkor már indult a lelki gyakorlatos házot, azért azt gazdaságilag fel kellett építeni, hogy hogyan fogjuk finanszírozni, meg mit fogunk csinálni. Szóval azt hiszem, hogy nekem volt egy olyan egyensúlya, hogy egy másik fajta szolgálat, és akkor mellette a gazdasági feladatok, meg hát nyilván egy szerzetes közösségben belül is vannak gazdasági feladatok. És aztán következett a Mavis, 2017-ben megkaptam az alapítványunk vezetését, hát az már ilyen kőkeményen egyesíti a szerzetesi keresztényi, szociális és gazdasági területeket így egyben, a hogyan működtessünk valamit úgy, hogy az az isteni jó, az az isteni szép minél inkább fel tudjon ragyogni egy olyan környezetben, ahol gyakorlatilag szinte lehetetlen a jóig eljuttatni az embereknek a helyzetét és világát, és hogy ezt is én úgy éltem meg, mint egy ilyen folyamatos egyensúlykeresést abban, hogy a kettő hogy tud egybeilleszkedni, mint ahogy a fogaskerekek összeéleszkednek, a kettő hogy tud egybeilleszkedni, és nyilván hol az egyik, hol a másik felé el tud menni ez a történet, de hogy alapvetően van egy nagyon érzékeny egyensúly abban, hogy nem is tudom, honnan fogalmazzam meg, hogy közgazdászként hogy vagyok szerzetes, vagy szerzetesként hogy vagyok közgazdász. Azt hiszem ez a második egy picit erősebb talán, hogy az alapidentitásom az a szerzetességem, és abból fakad mindaz. De hogy én nagyon tudom élvezni azokat a helyzeteket, amikor valami rendszert, valami struktúrát meg kell alkotni, amiben az isteni igazságosság, az Isten törvényei tudnak működni földi körülmények között. Igen, azt hiszem, hogy számomra ezek a legnagyobb kihívások, és akkor most szeptember óta meg a Lelki Gyakorlatos Háznak a, amit én sosem engedtem el teljesen, mert valamennyire mindig benne voltam, de most aktívabban a gazdasági és lelki gyakorlat kísérési, és most e között, a kettő között kell egyensúlyokat találni.
Ha a számokon túltekintünk, mi az, amivel a mai ember nem gazdálkodik jól?
Azt hiszem, hogy erre mindnyájan tudjuk a legelső és legegyértelműbb választ, hogy az idő. Nagyon nagy bajban lettünk az idővel, és azt hiszem, hogy mi szerzetesek is. Multitasking, feladatok párhuzamos végzése, az a klasszik kérdés, én ezt még civilként hallottam, hogy szabad-e imádkozás közben vasalni, és arra az a válasz, hogy nem, de hogy vasalás közben szabad-e imádkozni, arra meg az a válasz, hogy igen, és akkor csak attól függ, hogy melyik oldalról közelítem meg, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy szükségünk van rá, hogy valahogy visszataláljunk ahhoz a természetes ritmushoz, amiben érdemes élnünk az életünket, amikor még meg tudjuk találni a jelen pillanatot és abban a kapcsolatot az Istennel, mert hogy az alaphivatás a mindnyájunknak, akár tudunk róla, akár nem, az, hogy az Istennel való egységünket minél inkább meg tudjuk élni.
Ezzel a szakmájával hogyan segíti a szerzetesi közösséget a mindennapokban?
De azt hiszem, hogy vannak ezek a konkrét megnyilvánulásai, hogy amikor van valami, ami így gazdasági téma, abban azért szakértőként, szakemberként, tanácsadóként jelen vagyok, vannak feladatok, amik konkrétan rám vannak bízva, de azt hiszem, hogy alapvetően van egyfajta szemléletmód, mert nekem az a meggyőződésem, így mindkét egyetem elvégzése, akár a közgázra gondolok, akár a jogra, de akár a hitoktatói képzésre is, hogy nem a konkrét tudás a lényeg, mert az emberi agy nagyon feledékeny és elfelejt dolgokat, de hogy az a több év tanulás, egy bizonyos rendszerben való mozgás, az ad egyfajta szemléletmódot és gondolkodásmódot. És hogy alapvetően ez a gondolkodásmód, ami a közgazdaságtannak alapvetően az alapja, az mivel az emberekből kénytelen kiindulni, mert az emberek gazdálkodnak, ezért nem különbözik olyan rettenetesen attól a keresztény gondolkodásmódtól. Nyilván egyes helyzetekben a bűn ezt is tudja torzítani, de hogy az alaplogika, az alapgondolkodásmód, és azt hiszem, hogy a Domonkos Laura nővér, aki ebben nagyon-nagyon sokat tesz, hogyan is illeszkedik össze a közgazdaságtan azzal az isteni, keresztényi erkölcsel, felfogással, élettel, és hogy ez nem sokszor nem kézzel fogható, mert ezek a gondolkodásmódok, ezek csak így benne vannak a hétköznapi életünkben, de mindaz, amit én tanultam, és amit megértettem, az valahogy összekapcsolódik, és színesíti mindazt, ami a szerzetesi életem. Ugyanígy tudja nyilván nehezíteni is bizonyos helyzetekben, mert azért ezeknek az exaktabbnak tűnő tudományoknak van ilyen tolik kerete, és akkor az néha nekem kell áttörni azzal az isteni szeretettel, ami a minden hatóság terét nyitja meg. De alapvetően én látom, hogy az, ahogy ez bennem egyesül ez a kettő, annak van egy harmóniája, és ez mivel a közösségem tagja vagyok, és minden tag igen meghatározó egy szerzetes közösségben, így ugyanazt így be tudja tenni, mint amit bármilyen más tudomány betesz ebbe a rendszerbe.
A következő percekben betekintést nyerünk az Innovációs Roadshow rendezvénysorozat EGRI állomására, melyet november 3-án hétfőn tartottak. A Szanatmetál ortopédiai és traumatológiai eszközöket gyártó KFT székházában, Egerben. A rendezvényen számos előadó rámutatott az innovációban rejlő lehetőségekre. Műsorunkban az előadások után készült riportjainkat hallják. Először Tótné Bánszki Zsuzsannát, a Goodwill Consulting Kft. Észak-Magyarországi régiójának tanácsadóját kérdezzük előadásáról, melynek címe Innovációs pályázatok feltételei s a KKV-k innovációs képességének támogatása. GINOP Plus 2.1.3.24 pályázat tapasztalatai.
Az én tanácsadói tevékenységem az arról szól, hogy segítek az ügyfeleknek, hát kicsit tréfásan úgy szoktam mondani, hogy magyarról magyarra fordítani, tehát nyilván ebbe a hivatalos pályázati nyelvbe eligazodni az ő fejlesztése, elképzeléseiket lefordítani arra, hogy azt hogy lehet pályázattá formálni, hogyha valaki valamilyen új dolgot fejlesztésbe gondolkodik, arra milyen forrásokat lehet bevonni pályázatok segítségével.
A teljességigénye nélkül milyen pályázatokat szoktak önök fogadni?
Mi Woodville a tulajdonképpen Magyarország egyik vezető pályázatíró cége, tehát ilyen szempontból, meg 20 éve itt vagyunk, tehát ilyen szempontból elvárás is, hogy minden területen dolgozzunk, tehát az egyéni vállalkozóktól, a multikig, a hazai pályázati forrásoktól, akár a közvetlen uniós forrásokig is vállalunk pályázatírást, illetve ebbe tanácsokat adni, segíteni az ügyfeleket abba, hogy ezeken sikeresen tudjanak elindulni.
Milyen feltételei vannak az innovációs pályázatoknak?
Az innovációs pályázat az mindenképpen többet igényel a vállalkozásoktól, mint egy sima, mondjuk eszközbeszerzési pályázat. Itt valamilyen hozzáadott értéket kell növelni az innováció révén. Ez lehet az, hogy a jelenlegi tevékenységüket hatékonyabban, jobban, költségtakarékosabban végzik. Lehet egy ilyen célja a pályázatnak, illetve nyilván vannak olyan pályázatok, ahol maga a termék vagy szolgáltatás innovációt támogatja a kiírás, ezek különböző kiírások, meg kell nézni mindig, és ez is például ez a tanácsadói feladat, hogy az, ami az ügyfélnek ötlet, az melyik pályázati konstrukcióba hogyan férhet bele.
Mire fordíthatóak ezek a támogatások?
Ezek a támogatások pályázati kiírásoktól függően fordíthatók, tehát minden pályázati kiírásba egyértelműen megfogalmazza a kiíró, hogy mi az, amit támogat, támogatható tevékenységek cím alatt. Itt eszközbeszerzéstől van olyan pályázat, ahol telephelyet is lehet fejleszteni, jelenleg is nyitva van, de van például ezekben az innovációs pályázatokban tanácsadást, informatikai fejlesztéseket, de akár a dolgozóknak a munkáját is meg lehet pályázni.
Miben rejlik egy sikeres pályázat? Mire mondják azt, hogy ez egy valóban sikeres pályázat?
Igazából akkor sikeres szerintem a kiinduló pontja, ha nem az, hogy mire lehet pályázni, hanem hogy mit szeretnék a pályázat segítségével megvalósítani. Tehát nagyon sokszor találkozom az ügyfelekkel, hogy na milyen pályázat van. Mindig visszakérdezek, hogy mit szeretne. Tehát egy pályázat sikerét mindig az adja, hogyha a támogatást is nem véletlenül a mellette levő önerőt is úgy használja fel a pályázó, hogy az a cégét minden szempontból erőre vigyen.
Mi a különbség a nagy, a közép és a kis vállalatok között? Most gondolok itt arra, hogy hogyan pályáznak ők, milyen tényezők azok, amik miatt például egy kis vállalkozó nem pályáz ugyanarra, mint egy nagy vállalkozó.
Egyrészt alapból a kiírások is különböznek, tehát nyilván a kiíró is igyekszik az adott cég méretre szabni a pályázatát, tehát nyilván egy nagy vállalatnak egyébként sokkal kisebbek a lehetőségei, mert a KKV-szektort preferálja az Európai Uniós pályázati rendszer, tehát lényegében igazából méretben és lehetőségekben van különbség, tehát a kicsiknek sokkal több rétű a pályázati lehetőségük, még minél nagyobb valaki, annál pontosabban, precízebben kell célozni, hogy mi az a tevékenység, amit szeretne támogattatni.
Mik azok a tényezők, amik eltántoríthatnak egy vállalkozót attól, hogy pályázzanak?
Nyilván, mint minden olyan dolog, amiben pénz van, gondoljunk csak a bankrendszerre, adórendszerre, bármire, annak van egy bürokratikus folyamata. Nyilvánvalóan a kétkezi munkát végző, vagy a vállalkozásának a fizikai oldalát irányító cégeknél ez szokta a legnagyobb elrettentést jelenteni tulajdonképpen, de hát azért vagyunk mi pályázatírók, hogy ezekbe a bürokratikus akadályoknak a leküzdésébe segítsük az ügyfeleinket.
Nagyjából évente mennyi pályázatot tudnak befogadni?
Ez kiírás függő, inkább fordítva mondom, hogy mennyit írnak ki, mert hogy nyilván vannak tematikusan, vannak ágazatspecifikus pályázatok, tehát nagyon sokrétű ez a pályázati rendszer, ezért is vagyunk mi tanácsadók, hogy segítsünk ebbe a talán külső szemlélőnek kaotikus rendszerbe eligazodni, tehát mindenki megtalálja számára legmegfelelőbb és a céljait legjobban szolgáló kiírást.
Vállalati megvalósított folyamat innovációk, példák, jó gyakorlatok és eredmények bemutatása címmel tartott előadást Herbály István, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szakmai Bizottságának elnöke, az előadása után adott választ kérdéseimre.
Jelenleg milyen innovációs helyzetek vannak Heves megyében?
Innovációban, amivel most kifejezetten vannak lehetőség, és a cégeknek érdemes foglalkozni, ezek a folyamat innovációk, tehát az azt jelenti, hogy a cég nem egy új terméknek a fejlesztésén dolgozik, vagy nem új gép beszerzésén, hanem a saját folyamatainak a fejlesztésén, az innovációján tartja a hangsúlyt, és sokkal inkább a termelékenységre, a nagyobb hozzáadott értéknek az elérésére fókuszál.
Ismertetnék kérem a GINOP plusz 2.1.3 pályázat főbb ismérveit, ugye bár említette, hogy ez nem eszközbeszerzésről szól. Mi ennek a pályázatnak a főbb lényegi tartalma?
Ennek a pályázatnak kifejezetten pont ez, amiről az előbb beszéltem, ez a folyamat innováció, és ezt úgy támogatja, hogy 50 fő alatti cégek, tehát kifejezetten a KKV-kra fókuszál, az 50 fő alatti cégek tudnak ezen indulni, 20 és 50 millió forint közötti támogatást tudnak igénybe venni, és különböző területekre tudnak pályázni, mint például, vagy területeket adhatnak meg a fejlesztés, mint például a termelés, logisztika, marketing, szervezetfejlesztés. Ami fontos különbség más pályázatokhoz képest, hogy be kell vonniuk egy tanácsadót a projektbe. Ez a tanácsadó rakja össze azt az innovációs dokumentációt, ami az egész projektnek az alapja.
Szó volt a mesterséges intelligenciáról. A mesterséges intelligencia hogyan járul hozzá a vállalatoknak a problémái kezelésében?
Egyelőre még ez egy nehéz kérdés, hogy ez majd üzletileg hogy fog segíteni. Azt gondolom, hogy azt elmondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valaki AI-t használjon, egy digitalizációs szint elérése az mindenképp szükséges. Tehát, hogy azok az adatok, ami a cég napi tevékenységéből képződik, azok digitálisan elérhetőek legyenek, és akkor lehet rajtuk különböző AI eszközöket futtatni, akár ChatGPT-be, akár Google-os AI motorba, bármilyen kiértékelő rendszerbe bevinni őket, amik segítik a cégnek a működését.
Milyen veszélyeket rejt magában a digitalizáció, mikre kell odafigyelnie a KKV-knak?
Ezt ki is emeltem az előadásban, hogyha minden digitális útot terülünk át, ugye akkor kinyírnak a digitális világnak a kapuja, és ezzel együtt a veszélyek is ezzel kapcsolatban. Itt érdemes a rendszereinket átvizsgálni, felülvizsgálni, hogy vannak-e olyan nyitott ajtók, amiket nem zártunk be, és azon keresztül támadásokat kaphatunk. Erre a kamarának van egy projektje, ami kiberbiztonság.mkik.hu címen érhető el, és ott minden cég tud kérni egy ingyenes átvilágítást a saját honlapjára, céges szerverére vonatkozóan, ami megmutatja azt, hogy milyen fenyegetettségek vannak, illetve ajánlást tud adni, hogy ki tudja neki ezeket a problémákat megoldani.
Az előadásában élő példákat is hozott vállalatokról, például a Pécsi nyomdának, hogyha erről beszélhetünk, hogy a Pécsi nyomdának milyen problémákkal kellett szembenézni, és erre mi volt a megoldás?
Az ő problémájuk az volt, hogy egy élelmiszeripari terméket is elkezdtek gyártani, egy élelmiszeripari csomagolóanyagot, és ehhez kellett nekik egy élelmiszeripari auditon átesni, és akkor szembesültek vele, hogy azok a papíralapú, extra alapú rendszerek, amiket eddig használtak, az nem felel meg a szigorú nyomkövetésnek a feltételeinek, és ezért kellett nekik egy integrált ERP-t bevezetni, ami ezeket a nyomkövetési lehetőségeket biztosítja, és az alapja lehet egy ilyen auditnak a megvalósításában.
Továbbá a Békés Csabai kazángyártás tekintetében mik voltak a problémák, és arra mi volt a megoldás?
Ugye KKV-nél nagyon gyakori az, hogy nem teljesen átlátható a működés, tehát sok a papír alapú információ, vagy sok a különböző itt ott elérhető dokumentumokban rendelkezésre álló információ, és itt is ez volt a fő probléma, hogy a cégnek az átláthatósága szenvedett csorbát, tehát nem biztos, hogy minden alapanyag ki lett számlázva az ügyfélnek, nem biztos, hogy minden óra, ami el lett használva, az végén elszámolásra került, és ennek érdekében vezettek ők be egy integrált rendszert, ami ezeket a hiányosságot ki tudja küszöbölni, illetve olyan eszközöket kaptak, mobil eszközöket a szervizes kollégák, amin keresztül tudják rögzíteni a munkájukat, és az automatikusan bekerül a központi szoftverükbe.
Végül pedig a Szexárdi csőjavító céget említette, ott például mi volt az, ami problémát jelentett, és hogyan oldották meg ezt a problémát?
Náluk a fő probléma, vagy a fő kihívás az az, hogy a szakvéleményeknek az elkészítése egy ilyen csőfelmérésről, csőszakasz felméréséről, az nagyon sok élő emberi munkát igényelt, és ezt szeretnék ők automatizálni. Ez két lépcsőben tud megvalósulni, egyrészt magukat a felméréseket kell teljes egészében digitalizálni, ezen már túl vannak, és a következő lépcsőfok pedig az, amikor ezekből a digitalizált felmérésekből egy AI motor segítségével tudnak szakvéleményeket generálni, korábban meglévő alapanyagaikat felhasználva, dokumentációikat, videófelvételeiket.
Mi lenne az az alapfelkészültség, amivel minden cégnek kéne, hogy rendelkezzen? Mi a konklúzió a végén?
Én azt gondolom, hogy az alapvető az, hogy egy alap kis ERP tudáshoz minden cégnél legyen meg, itt kifejezetten CRM-re, pénzügyi rendszerre, riportokra gondolok, tehát hogy ne kézzel kelljen az adatokat előállítani, hogyha valamire kíváncsiak vagyunk, hanem ezt automatizáltan pár másodperc alatt el tudjuk érni.
A Minisztérium aktuális innovációs pályázati programjai címet viselte az az előadás, melyet a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója tartott. Most Bőte Csabát hallják.
A szövetség 35 évvel ezelőtt jött létre, innovatív vállalatok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek hozták létre azzal a céllal, hogy a nemzetgazdaságot, a nemzetgazdaság innovatív tevékenységeit minél magasabb szintre emelje. Az a felismerés szülte meg tulajdonképpen az Innovációs Szövetséget, hogy tartós gazdasági növekedés csak akkor képzelhető, hogyha nagyon sok innovatív cég és nagyon magas szintű innovatív tevékenység zajlik egy gazdaságban. Azt termel ugyanis olyan hozzáadott értéket, ami a tartós növekedésnek az alapja lehet.
Mennyi nagy díjat adtak át eddig?
Hát ugye rögtön az szövetség megalakulása után 1991-ben az Innovációs Szövetség közgyűlése döntött a Magyar Innovációs Nagydíj megalapításáról társalapítókkal együtt, és aztán 92-ben került sor az első Innovációs Nagydíjak, nagydíj és szakterületi díjak átadására, tehát most már egy 33 éves múlt áll mögöttünk. Ez alatt a 33 év alatt 33 nagydíjat és 222 szakterületi innovációs díjat adtunk ki, ugye itt ipari, agrár, informatikai, környezetvédelmi és a többi díjak vannak, illetve a legsikeresebb startup számára is van egy díjunk, és sőt ebben az évadban most már 9 szakterületi díjat fogunk átadni, mert a KKV-k számára egy külön KKV innovációs díj is születik. Úgyhogy nagyon sok mindent láttunk. Láttuk azt, hogy nagyvállalatok óriási, nagy jelentőségű innovációt hajtanak végre, neves gyógyszergyárak, olajipari cégek és így tovább, és azt is láttuk, hogy KKV-k, akik sok esetben kicsit alulbecsülik saját magukat, a saját maguk potenciáját, szintén nagyon nagy hatású innovációkat indítottak el, olyanokat, amelyek akár világ szinten is újdonságot jelentenek. A tavalyi innovációs nagydíjasunk például a felhőiparágban hozott be egy olyan újdonságot, egy magyar KKV és egy nagyvállalat együttműködéséből, ami dollárban mérve milliárdos többletbevételt eredményezett az adatvállalkozásnak, azzal, hogy egy virtuális reality szemüveg segítségével teljesen megreformálta azt, hogy hogyan is tesztelik a felhőiparág számára készített szervereiket. Ez egy nagyon-nagyon komoly innováció. De láttunk itt sokkal kisebb vállalkozásoktól is olyan innovációkat, amelyekről azt gondolná az ember, hogy az inger küszöböt sem érik el, és mégis nagy jelentőségűek voltak. Tehát tulajdonképpen mérettől függetlenül és iparágtól függetlenül is nagyon sok innováció képzelhető el. A lényeg igazából az, hogy felismerje az adott cég a problémát, ezt nem nehéz meglátni a megítélésem szerint, és erre válaszoljon egy megoldással, egy olyan megoldással, amiből termék, szolgáltatás, vagy akár csak a saját folyamatainak a továbbfejlesztése jöhet ki, és ezáltal ő hatékonyabbá válik, jobban ki tudja szolgálni az ügyfeleit, és ennek a vége olyan többlet árbevétel, többlet profit, ami lezárja ezt az innovatív folyamatot, és mutatja, hogy ez egy eredményes dolog volt.
Ez hogyan néz ki a gyakorlatban, hogy önök keresik meg a nagyvállalatokat, és nevezik őket díjra, vagy pedig a nagyvállalatoknak kell megkeresnie önöket, hogy mi létrehoztuk ezt a technológiát, és akkor azáltal kerülhetnek bele ebbe a nagy díjba?
A korábbiakban ez úgy működött, hogy mindig meghirdettük a nagy díjpályázatot, minden évben nagyjából hasonló időszakban, tehát így novemberben, december elején. Nagyon sok helyet kommunikáltuk ezt a lehetőséget, sok mindenkihez eljutott ez a lehetőség a vállalatokhoz, nem csak nagy vállalatokhoz, hanem közepes kisvállalatokhoz, startupokhoz, kutatóintézetekhez, egyetemekhez, és akkor ők aztán valamelyik eredményükkel, amelyikről úgy gondolták, hogy eséllyel tudna pályázni, beneveztek erre a versenyre. Itt most egy olyan változás következik be az idei kiírás során, amit egyébként pár nap múlva fogunk megtenni november 6-án, hogy már ajánlás útján is kerülhetnek be cégek ebbe a körbe. Felkérünk nagyon sok olyan szervezetet, amelyik jelentős számú innovatív vállalkozással áll a kapcsolatban, hogy ők ajánljanak cégeket, akiről úgy gondolja, hogy sikerrel, eséllyel tudna pályázni, és akkor ezeket a cégeket megkeressük, bekérjük tőlük is azokat a pályázatanyagokat, amelyek szükségesek az elbíráláshoz, illetve továbbra is várjuk közvetlenül is a jelentkezéseket. Egyébként jelöléseket november 30-áig fogunk majd begyűjteni a jelölő szervezetektől, a pályázatokat pedig február 9-éig kell majd a vállalkozásoknak benyújtaniuk, és akkor utána lesz az elbírálás, majd jövő márciusban, március 19-én pedig a díjátadás.
Ebben a 2025-ös évben mennyi díjat adtak át?
A 2025-ös évre vonatkozóan még ugye nem adtunk át díjat, azt majd ki a 2026 márciusában fogjuk átadni, de az előző kiírás az 2024 végén volt, az a 2024-es évre vonatkozott, 2025 tavaszán történt meg a díjátadás, akkor 8 díjat osztottunk ki, egy nagy díjat, és akkor 7 szakterületi díjat. Nem minden díj került akkor kiosztással, nem minden esetben és nem minden évben sikerül mindegyik kategóriában megtalálni a megfelelő díjazottat, de nagyságrendileg ugye azért ebben a nagyságrendben mozogtunk. Remélem, hogy a következő átadásnál márciusban erre az évre 2025-re vonatkozóan mind a 10 díj majd gazdára fog találni.
Műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Az Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában több megszólalót hallhattak. Először betekintést nyerhettünk egy gazdasággal foglalkozó ferences kisnővér mindennapjaiba. A riportban Száz Csilla Rita nővér osztotta meg velünk gondolatait. Majd pedig az innovációs roadshow rendezvény sorozat EGRI állomására látogattunk el, ahol megszólalt Tóth Nébánszki Zsuzsanna, a Goodwill Consulting Kft. Észak-Magyarországi régiójának tanácsadója, Herbály István, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szakmai Bizottságának elnöke, Bőte Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.